Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a Jó Hírek kedves hallgatóit június 15-én, készülve az élőadásra, de még azért karanténban a kialakult rendszerint. Technikusunk így módon Síje Gábor, vágónk Balogh Bernadett, a felvételt készítette, a híreket gyűjtötte és felolvasta Ince Katalin Hajnalka. Töttösi Magda vagyok. Ma június 15-én van Árpádházi Boldog Jolán emléknapja. Árpádházi Boldog Jolán királyi és szent család sarja. Apja IV. Béla, anyja a konstantinápolyi császári családból való Laskaris Mária. Nagynénje Árpádházi Szent Erzsébet és prágai Szent Ágnes, nővére Szent Kinga, húga Szent Margit, unokatestvére Boldog Gertrúd és Szalome. Ők a közeliek, nem említettük a távoliakat, de még árpádháziak. Gyermekként átélte a tatárjárás miatti menekülést, Klissza várában a pestis járványt és két nővére halálát. Szülei, amíg gyermek Jolántát Krakkóba vitték, és nővére Kinga, Boleszláv lengyel király felesége gondjaira bízták. Szent életű nővérében Jolán megtalálta példaképét és a keresztény nő eszményét, és itt készült fel házasságára is. 1256-ban ugyanis, IV. Béla kérésére, felesége lett a káliszi és gníznói hercegnek Boleszlávnak, akit a nép a Jámbor névvel illetett. A krakkói székesegyházban tartott esküvői szertartás után a fiatal pár a férj hazájába, Nyugat-Lengyelországba költözött. Jolán 23 évet élt példás keresztény házasságban. Nem csak származása, hanem erényei szerint is királyi lélek volt, ezért nem esett nehezére, hogy engedelmeskedjék férjének, akárcsak az úrnak, tudván, hogy a férfi épp úgy feje az asszonynak, mint Krisztus az egyháznak. Véleményét, akaratát soha nem akarta rászokolni az urára, de nagyon sokszor elérte mégis, amit akart. Szeretettel. Nem vitatkozott és nem védekezett akkor sem, amikor a rossz tanácsadók férjét ellene és az egyház ellen hangolták. Imádkozott, tűrt és várt. Isten pedig, aki csak azért engedte meg egy időre férje elhidegülését, hogy próbára tegye és megtisztítsa szeretetét, amikor a hamis tanácsadók gonoszságára fény derült, kétszeresen visszaadott neki mindent, az urat szeretetét, tiszteletét és elismerését. Jolán napjai a három gyermek, Hedvig, Anna, Erzsébet nevelése mellett állandó imádságban, vezeklésben és jóságcselekedetekben teltek. Segített a templomokban, kórházakban, saját kezűleg gondozta a betegeket, árványakat és szegényeket, épp úgy, mint nagynénye Árpádházi Szent Erzsébet. Abban a nyughatatlan korban a lengyel fejedelem sokszor volt kénytelen harcba indulni, hol a németek, hol a litvánok ellen. Jolán ilyenkor megsokszorozta imádságait, férje ura testi és lelki épségéért egyaránt könyörgött. Nem csak azt kérte Istentől, hogy hozza haza hitvesét és gyermekei atyát, hanem azt is, hogy a csatában is őrizze meg férje szívét a kegyetlenkedés és a bosszú indulatától, hogy csak a hazája javát vezesse. És amikor Boleszláv az egyik csatából halálos sebbel tért vissza, Jolán éjjel és nappal el nem távozva a betegágytól, egyszerre tartotta önmagában is és férjében is a reményt, és készítette hitvesét ugyanakkor az elköltözésre, arra a kis időre, amíg meglátják egymást. 1279-ben halt meg Boleszláv, Jolán ekkor felosztotta vagyonát az egyház és a rokonai között, s visszatért a krakkói udvarba Kingához. Hamarosan azonban a nővére is özlegy lett, s ekkor a két nővér az Ószandeci Klarissa kolostorba vonult, ahol 12 évet töltöttek egészen Istennek szentelt életben. Árpádházi Boldog Jolánt a gnéznói Klarissa kolostor kápolnájába temették el. Tisztelete halála után azonnal megindult. Sírját zarándokok látogatták, és sokan nyertek rendkívüli kegyelmeket. Boldogalvatását 1631-ben indították el. 12. Leó pápa 1827. szeptember 22-én engedélyezte ünnepét a konventuális minoriták és a klarisszák számára. 13. Leó pedig kiterjesztette egész Lengyelországra. És most arra gondoltam, olyan sokan keresgélik a neveket, amikor gyermeket várnak. Ez a Jolán név egyre ritkább lett. Egy felmérés szerint 2000-ben már nem volt benne a 100 ritkán használt név között sem, hanem annál is kevesebb. Talán most, akik kismamák, gondolhatnának arra, hogy milyen szép lenne, hogyha éppen Árpádházi Szent Jolánra emlékeznének meg akkor, amikor a gyermeküket, esetleg a leánygyermeket Jolánnak keresztelnék.
Minden egyes szentmisének végtelen értéke van. Papszentelést ünnepeltek Esztergomban. Erdő Péter bíboros prímás június 13-án az esztergomi bazilikában áldozó papá szentelte Harangi Tibort, Gyurász Krisztiánt, Máté János Kristófot és Lőv Gergelyt. A járvány miatt idén rendhagyó módon két külön időpontban ünneplik a pap és diakónus szentelést az esztergom budapesti főegyházmegyében. Június 13-ai papszentelésen a családtagok szűk köre lehetett jelen az esztergomi bazilikában, mely pünköskor nyitott újra. A hívő közösség közvetítésen keresztül kapcsolódhatott be a szentelési szertartásba. Az ünnepi szentmisén koncelebrált Mohos Gábor, esztergom budapesti segédpüspök, valamint a főegyházmegye lelki pásztorai. A papszentelés szertartására az evangélium után került sor. Név szerint szólították azokat, akik az áldozó papság szentségében szeretnének részesülni. Harangi Tibort, Gyurász Krisztiánt, Máté János Kristófot és Lőv Gergelyt. Ezt követte Erdő Péter homiliája, melyet teljes terjedelmében olvashatnak kedves hallgatóink a Magyar Kurír honlapján. Aki megvall engem az emberek előtt. 70 országból csatlakoztak a világméretű szentségimádáshoz. Erdő Péter bíboros és a jövő évi Budapesti Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszus szervező titkárság meghívására úrnapja ünnepéhez kapcsolódva június 13-án idén is több tízezren dicsőítették együtt az oltári szentségben jelenlevő Jézust szerte a világon. Ez volt a 6. ilyen szentségimádási és ima alkalom. A résztvevő országok és helyszínek száma is jóval meghaladta az eddigieket. 70 országból több mint 1300 helyszínről több tízezer imádkozó csatlakozott. Elfogadták a meghívást többek között Katarból és Grönlandról, velünk imádkoztak Kínában, Kazasztánban, Beninben, Izlandon, Burundiban, Új-Zélandon, Bolíviában és számos más országban. A szervezők nagy örömére bekapcsolódott az előző két nemzetközi eukarisztikus kongresszusnak helyet adó város, Cebu City és Dublin hívő közössége is. Különösen aktívak voltak a külhoni magyarok, Erdélyből, Vajdaságból és a Felvidékről is sokan csatlakoztak. Az elmúlt hónapok eseményei után igen szívbemarkoló volt olvasni az egyik olaszországi résztvevő levelét, aki egy kápolnában imádkozott. Nagy örömmel, elkötelezettséggel és lelkesedéssel csatlakoztunk. A mi kis örökimádó kápolnánk mindenkinek lehetőséget kínál, hogy találkozzon az Úrral. Június 13-án csendes imát mondtunk a jövő évi eukarisztikus kongresszusért. Az egyes emberek személyes imái mellett óránként volt egy közösségi pillanat, amikor egy-egy testvérünk beszélt arról, hogyan tért meg, milyen a kapcsolata a szentségi Jézussal. Az esti órákban volt imádságunk befejező része, elmélkedéseket olvastunk, énekeltünk, énekelve imádkoztunk. Folyamatosan követtük a honlapon a térképeket, ami nagyban hozzájárult ahhoz, hogy tudatosítsuk, milyen sok testvérünkkel imádkozunk egyszerre most ezekben az órákban, szerte a világon. Óriási örömet jelentett a számunkra látni, hogy az egész világ imádkozik az Úrhoz. Ez a mi szívünkben is megerősítette a hitet és a szeretetet. Erdő Péter bíboros így nyilatkozott a szentségimádási lánccal kapcsolatban. Jézus Krisztus megígérte, hogy velük lesz minden nap, a világ végezetéig. Velünk van a tanításban, kegyelmében, szentségeiben, de különösen velünk van az eukarisztia ünneplésében és az oltári szentségben, melyet szentmisén kívül is imádattal veszünk körül. A szentségimádási lánc folytatódik. A szervezők a jövő évi Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszusra készülve legközelebb, november 21-én, szombaton hívják imádkozni a hívőket. Megújul a kisbéri plébánia templom. Az esemény keretében Veres András győri megyés püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke, illetve Cunyiné Bertalan Judit országgyűlési képviselő és Sinkovics Zoltán polgármester bejelentették, hogy az egyházmegye a magyar kormány és a kisbéri önkormányzat összefogásának eredményeként kívülről megújul a plébánia templom. 1783. március 19-én Bécsben keletkezett levélben a helyi kegyúr gróf Batthyány Tódor elrendelte az új kisbéri templom felépítését és a vendégfogadó plébániává alakítását. A templom alapító oklevelet a győri püspökség 1783. május 27-én hagyta jóvá. A templom első komolyabb felújítása, a tornyok, lábazat, sekrestje 1853-ban volt. A polgármester, miután köszöntötte a sajtótájékoztató résztvevőit és a média képviselőit, tájékoztatójában elmondta, hogy a templom felújítása egy nagyobb folyamat része, amely 2018. március 21-én kezdődött, amikor Orbán Viktor miniszterelnök látogatást tett Kisbéren. A látogatás eredményeként a miniszterelnök ígéretet tett, hogy kormányzati támogatást kap Kisbérváros önkormányzata a belváros megújítására. Az, hogy a városkép összhangja történelmi revitalizációja megtörténjen, városépítészeti és városstratégiai kérdés kell, hogy legyen, ami azt üzeni az ideérkezőknek, hogy az identitás és a kötődések erősek a településen. A történelmi hagyatékunknál a magyar építészeti kultúrának és a városközpontunknak a része a templom és a plébánia épülete, amelyet semmiképpen nem szabad sem szakmai, sem érzelmi szempontból leválasztani a főtér projektjéből, mondta el Cunyiné Bertalan Judit. 80 millió forint vissza nem térítendő támogatást kapott a templom, illetve a Győri Egyházmegye további 60 millió forintos támogatásról gondoskodott, amely nélkül nem valósulhatna meg a külső felújítás. Veres András győri megyés püspök köszönetét fejezte ki a képviselőasszonynak és a polgármesternek, akik felelősen átérezték, hogy a városnak az egyik éke a templom, melynek felújítása állami és önkormányzati támogatás nélkül nem lenne megvalósítható. A projekt kivitelezése a jövő héten kezdődik. A támogatáson felüli összeget a kisbéri római katolikus plébánia saját forrásból, valamint a hívek adományaiból biztosítja. A projekt magába foglalja a templom teljes külső felújítását, beleértve a templom körüli támfal helyreállítását is. Kicserélik a tornyok tetején lévő kőoszlopokat, a harangszín dzsalugáterei és a nyílászárók is megújulnak. Az épület falazatát is megfelelő módon szigetelik, sótalanítják. A vakolást, majd a színezést követően az épület visszanyeri régi, méltó külsejét. A felújítás ideje alatt a templom továbbra is nyitva lesz, a szertartások és szentmisék a meghirdetett időpontok szerint kezdődnek. A templom külső felújítása várhatóan 4 hónap múlva fejeződik be. Rektori elismerések a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen. A járványhelyzetben nyújtott pszichológiai tanácsadói tevékenységért Molnár Anett, az Életvezetési Tanácsadó Központ pszichológusa, az egyetemi távoktatás megszervezésért pedig Mondácskó Zoltán vehette át a rektori oklevelet június 11-én. Dr. Fridvalszky János külügyi és tudományszervezési rektor helyettes a rektori tanács tagjainak részvételével zajló ünnepségen kiemelte, rendkívüli hivatás pszichológusnak lenni. A lelki segélyszolgálat megszervezését és működtetését önkéntesként úgy vállalták, hogy sem a jelentkezők számát, sem a kialakult helyzet végét nem lehetett előre tudni. A szolgálat munkatársai eredményesen helytáltak. Köszönet ezért valamennyiüknek, s kivált kép vezetőjüknek. Molnár Anett számára a pozitív visszajelzés különösen nagy motiváló erőt jelent, amely további tevékenysége és az Életvezetési Tanácsadó Központ működtetése során egyaránt segíteni fogja. A másik rektori elismerést a távoktatásra való átállásban tanúsított kiemelkedő munkájáért Mandácskó Zoltán kapta. Komáromi László oktatási rektor helyettes köszönetet mondott mindazoknak, akik a járványidőszakban a folyamatos minőségi oktatás technikai hátterét biztosították. Ahogy beszédében elhangzott, ebben a tanulmányi fél évben egy különleges helyzet adódott, mely tulajdonképpen most is tart. Egyik pillanatról a másikra kellett távolléti oktatásra átállnunk. A különleges helyzetben derül ki igazán, hogy az ember kikre számíthat. Az átállás lehetetlen lett volna olyan munkatársak támogatása nélkül, mint amilyen Zoltán, aki segítőkészen, önzetlenül és kiemelkedő szakmai kompetenciával igyekezett segíteni. Mondácskó Zoltán bevallása szerint nem is gondolt arra, hogy munkájáért bármiféle elismerést kap, mert úgy érezte, ez a feladat, amit meg kell oldani. Számára az a legnagyobb elismerés, hogy amint kollégáival együtt az elmúlt hónapok során oly sokat fáradoztak, kiállta az idő próbáját.
Jó híre! A Mária Rádió egyházi hírösszeállításait hallották. Készült a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében.
Mária Rádió.
Hírpercek.